Tehát van egy kérdés előttünk. Két kérdést fogunk feltenni a kereszténységnek, ugyanúgy, hogy tettünk fel az ezoterika világnak. És amit szeretnék azt csinálni, próbálni finoman járni ezen az úton, összehasonlítani és különböztetni a két világszemléletek, mert vannak átfedések. Ha beszélsz az emberekkel, akik már kipróbálták ezt a vonzás törvénye, legtöbben azt fogják mondani, hogy működik. Miért működik? Azért, mert vannak lelki erejek a világban, ugye? Lelki erők a világban. Ne legyünk naívek. Tehát, újra szeretnék mondani azt, hogy amiben hiszel, az igazán mindent meghatároz róla, de mit gondolsz a túlvilágon, a transzendentális világról? És amikor azt mondjuk, hogy higgyél, hát én ebben hiszek, nem mint egy hitvallás, amit te memorizáltad, ugye? De hited, és úgy tekintensz a transzendentális világról, mint a te ennivalód, ami táplálja a lelkedet. De tényleg ezek a dolgokban hiszel? Az a te saját világod? Azt mondja, én ebben a világhoz tartozok, ugye? Ez nekem a valóság, igen. Ezek a dolgok nem tudjunk bebizonyítani, de mi azt mondjuk, hogy ezek objektív igazságok. Tehát mint keresztények, nézzük meg, hogy mi az, amit mi hiszünk. Erről a két kérdésre. Az első kérdés, tudsz valójában élni a világ szemléleted szerint? Mit mondott az ezoterika világ? Nincsen elkölcsi normák. Mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja. Ez jó hangzik, ugye? Ez nagyon jó hangzik, csak a valóságban, a mindennapi életünkben nem tudunk élni elkölcsi normák nélkül. És a legtöbb ember így gondolkozik az elkölcsre. Hogy is hangzik ez? Hát én mondjuk sose lennék egy mondjuk prostituált. Férfi vagyok. De ha te úgy szeretnél ugye pénzt keresni úgy, hogy prostituált vagy, akkor ki vagyok én megítélni téged, vagy lenézni téged? Ha neked az jó, akkor ki vagyok én beleszólni a életedben? És ez így jó hangzik, ugye? Ilyen alázatosnak tűnik. Nem akarjuk megítélni a másikat, mindenki éljen úgy, ahogy akarja. És ez teljesen mondjuk bevált. Mindenki valaki így gondolkozik a világon. Csak mi van mögötte, az alázatos maszk mögött? Én nem szólok a te életedben, de ugyanakkor te se szóljál az én életemben, ugye? És én úgy fogom élni az én életemet, ahogy én szeretnék élni az életemet. Tehát az elkölcsre mi azt mondjuk, mint keresztények, hogy van egy objektív elkölcsi mérce. És mi azt úgy nevezünk, hogy Istennek a törvénye. Mi hiszünk, hogy az Isten uralkodik, mint király, és ennek a királynak van egy törvénye. És ez a törvény mindenkire vonatkozik. Mindenki tud róla. Mert nem csak egy objektív mércénként szerepel, hanem szubjektíven ezt tapasztaljuk, és mindenkiben van az Istennek a törvénye, és úgy szerepel, mint lelkiismeret, ugye? És amikor áthágod az Istennek a törvényét, akkor ezt érzel, és úgy mondjuk, hogy lelkiismeret furdalásunk van. Tehát minden egyes ember tud az Isten törvényére. Szubjektív módon tapasztaljuk, és le is van írva objektívként a Bibliában. Tehát az Istennek a törvénye, ami azt mondjuk, hogy a 10 parancsolat, de igazából az olyan gyönyörűen szépen van kifejezve az Úr Jézus Krisztusnak az életében, aki betartotta az Istennek a törvényét, ugye? Tehát amikor gondolkozunk, hogy nekem hogyan kellene élnem az életedet, milyen az a jó és szép és igazságos élet, az az Úr Jézus Krisztusnak az élete. Azért mondja magára, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ebben a világban ez a legbotrányosabb igazság, ugye? Hogy Jézus Krisztus ezt meri mondani magáról. Hogy ő az egyetlen út, igazság és élet. Valaki bejött a Biatorbágyi gyülekezetben pár év ezelőtt, valami gyülekezeti tag meghívta az Isten tiszteletre, és a lelkész erről beszélt. Csak említette egyszer-kétszer, hogy Krisztus az egyetlen út, igazság és az élet. És az életőnek a barátja annyira megbotránkozott attól a mondattól, hogy megszakította a barátságot ezzel a gyülekezeti taggal, és 2 éve nem látják őt. 2 éve. Igen. Mert Krisztus így beszél magára, hogy ő maga az út. Tehát az Istennek a törvénye megmutatja nekünk, hogy hogyan kellene élnünk, csak mi ezt nem tudjunk betartani. De legalább az Isten törvénye megmutatja, hogy melyik irányba érdemes haladni, mert ez a szép élet, ez az igazi élet. Igenis, felelősek vagyunk, hogy ebben az irányba menni, de nem tudjunk betartani. De ez más, mint ha nincs is út, ugye? Hogy mindenki járjon, ahova szeretne járni. Mi ezt nem mondjuk. Tehát nézzük meg, tegyünk fel azt a kérdést most, hogy milyen vigasztalást, vagy segítséget, vagy megoldást ad az élet nehézségeiben, illetve szenvedésekben. És számomra ez a fő teszt, bármelyik világ szemlélete, hogy ez a szemléleted, de mindennapi életedben milyen praktikus segítséget nyújt neked, mert az élet tele van nehézségekkel. Itt van az első pontban egy fontos pont, amiben hasonlítunk, mondjuk a karmáról, vagy a vonzás törvényén, és van egy fontos, ami hogyan különbözünk. Az első, mi azt mondjuk, hogy Teremtő Istenünk van, és neki van egy terve, és az ő terve minden megy az ő akarata szerint. De nem személytelen ő erő. Ez a mi atyánk, ugye? Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk. Ez nem egy személytelen erő, mint a karma, vagy az iszlám hitben. Van egy karma, de ez a személytelen, valahogy mindannyiunk tartozunk ebben a nagy panteista isteni szemléletben. Mi azt mondjuk, hogy nem. Van Isten és a teremtés, és mi vagyunk a teremtés, és ő a teremtő. Azért is imádkozunk, legyen meg a te akaratod. Ez egy, Isten így tanított minket imádkozni, és mit jelent, legyen meg a te akaratod. Nagyon nehéz dolgok történnek velünk, ugye? Igenis, vannak balesetek. Az ember elveszíti, lehet, hogy egy gyermeknek az életét. És Isten így tanított minket, hogy legyen meg a te akaratod. Valahogy besimulunk az Istennek a tervében, mert mi hiszünk azt, hogy az Istennek van egy akarata, ami véghez visz, véghez megy az egész történelem folyamán. Mintha mindannyiunk az élete lenne egy sors, ugye? Mert mi azt hiszünk, hogy az Isten szuverén. És minden megy az ő terve szerint. És a Biblia sokat beszél erről. És mintha Indiában ezek az emberek, akik foglalkoznak ezzel, felismerték ezt a bizonyos igazság, hogy ez az egész világnak a történelem igenis úgy megy az Isten akarata szerint. És ez egy nagyon fontos imádság az életünkben. Amikor te szenvedsz, egy nehézség van az életedben, Isten arra hív minket, hogy merjünk kimondani, hogy legyen meg a te akaratod. Bármennyire fáj, tudjunk megalázni magunkat az Isten előtt. Igenis, magányos vagyok. Fáj. De hiszem azt, hogy te irányítod az én életemet. És nem egy személytelen erőhez beszélsz, hanem de beszélsz a de mennyei atyárhoz, aki felkarol minket a fájdalmainkban, ugye? És ő az, aki vigasztalást ad nekünk. Tehát az első pont, igenis vannak hasonlatosságokat, de nagyon nagy különbségek. Nem ugyanaz, ugye? Nem ugyanaz. És akkor így jön a paradoxon. Felelősek vagyunk az életünkért. Ez, amit a hindu vallásos vezetők próbálnak ezt megérteni. Ez a nagy misztérium az életnek. Az hogy lehet, hogy minden megy az Istennek az akarata szerint, és nekem van szabad akaratom. Ez egy misztérium, ezt nem tudjuk megérteni. De a Biblia ugyanazt mondja. Minden megy az Isten akarata szerint, és nem vagy passzív, és nem csak vagy báb vagy. A Biblia ugyanazt a hangsúlyt teszi, hogy te felelős vagy az életedre. És a felelősség azt jelenti, hogy igenis, azok a döntéseket, amit te hozol, és azok a cselekedetek, amit te teszel, azok igazi döntéseket, ugye? És a Biblia így beszél rólunk, hogy méltók vagyunk igazi döntéseket hozni, nem vagyunk bábak. Tehát ez fontos, hogy mint keresztények higgyünk ebben a paradoxonban, hogy mind a kettő igaz. De, és itt van egy mégis másik fontos különbség, amikor bűnt követünk el, akkor van kegyelem, és van megbocsájtás az Isten fiában. És itt van a legnagyobb különbség. Amikor magam alatt vagyok, mert elrontottam valamit, és szembesülök a hibáimmal, ha én hiszek a karmában, akkor kész, végem van, ugye? Mert én újra fogom ezt leélni a következő életemben. És addig kell ezt ledolgozni, ameddig valahogy megtanulom a leckét. Tehát nekem kell, ugye, ledolgozni az én saját hibáimat. Ez nem ad nekem semmi reményt, vagy erőt, vagy vigasztalást, vagy semmit. De amikor mi bűn követünk el, hibát követünk el, a kereszténység, itt van a legnagyobb különbség, hogy Isten az ő kegyelmével Jézus Krisztusban felkarol minket. És azért az ige így tanít minket, ha megvalljunk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az emberek ebben a ezoterika világban nagyon-nagyon sok cikk arra beszél, hogy tisztulj meg. Most nagyon sok cikk arra szerepelnek, hogy készüljünk fel a karácsonyra, és tisztuljunk meg, és akkor elolvas ez a cikk, miről beszélnek? Böjtről, hogy tisztuljál a böjt, és tartsál egy böjtöt, vagy vonuljál be a Feng Shui világban. Ugye ott van egy újság a Feng Shui-ról, és a Feng Shui arra beszél, hogy teremtsél harmóniát az életedben. Hogy lehet teremteni harmóniát az életedben? Hát minden, ami negatív energiát ad neked, az el kell tüntetni az életedből. Magyarul, tartsál egy lomtalanítása kell, és dob ki mindent, hogy visszajöjjön a harmónia az életedben. És ez az igazi Feng Shui. Tehát ez a tisztulás. És az emberek érzik, hogy körül vagyok véve kosszal, nem jól érzem magamat. Sok mindent elrontottam, rossz emlékeim vannak. Hol lenne újjá kezdeni? És olyan szavakat használnak, hogy így lehet újjá születni. Hasonló szavakat használnak, csak mi másképpen beszélünk ezek a dolgokról, ugye? És mint keresztények, mi tisztábbak vagyunk, hogy mi a különbség? Sokszor, amikor ezt a verset olvasunk, hogy szoktok ezt megolvasni? Ha megvallom a bűnémet, akkor Isten megbocsájt. És akkor azzal találjuk a vigasztalás, hogy Uram, bűnkövettem el, és köszönöm, hogy megbocsájtasz. Következő pillanatban, vagy 2 óra múlva, jaj, megint azt a bűnkövettem el. Akkor megint meg fogom vallani. Uram, megvallom ezt a bűnt, amit követtem el, még egyszer, de rosszul érzem magamat. De komolyan veszem, tényleg komolyan veszem, ne büntess meg. És akkor könyörgünk, hogy légy szíves, bocsáss meg, még egyszer. És akkor következő nap ugyanazt a bűnt követünk el. És akkor kezdünk kénytelkedni Istenben, szégyeljünk magunkat. És félünk az Úr elé menni megint ezzel, ugyanazzal a bűnnel. Mert az Isten azt mondja, hogy nem komolyan veszem ezt az egészet. És lehet, hogy nem is megbocsájt. Mert ha megvallom, akkor fogja megbocsájtani. Tehát lehet, hogy nagyon őszinte kellene lennem, és ha őszinte vagyok, akkor meg fogja bocsájtani. És akkor kezdjünk könyörögni az Istennek, és próbáljunk nagyon őszinte lenni. Mert csak az a bűn, amit megbántottunk, az Isten csak azt fogja megbocsájtani, ugye? Amit megbántunk, ugye? Tehát nagyon komolyan kell venni ezt az egészet. És lehet, hogy nekem nagyon rosszul kell éreznem magamat. És ameddig nem jutok oda, hogy sírok, akkor lehet, hogy az Isten nem fogja megbocsájtani, mert az a vers úgy kezdik, ha megvallom a bűn, ha! Tehát lehet, hogy nem vallottam meg, és azért újra és újra csinálom. És akkor mi is kezdjünk lefelé menni egy örvényen. Hol a megoldás? Hol van az igazi megnyugvás? Beszélek sok emberrel, és nagyon sokan ilyen túl turbózott lelkiismert fúdalásban élnek. És állandóan beszélnek az ő bűnükről. És nem tudnak megszabadulni a bűnöktől. És mindig csak az ő saját hibáikkal szembesülnek. És ezt is rontottam el, és ezt is rontottam el. És állandóan vezekelnek. Hol van a nyugalom? Hol? A vers közepén, ami szoktunk kihagyni. Hű és igaz. És sokszor, ha megvalljunk a bűnünket, átugorjunk a versek a közep rész, hát, és akkor megbocsátja a bűnünket, ugye? És kihagyjunk azt, hogy hű és igaz. És nem foglalkozunk a legfontosabb része. Ez a kis pár szó mire szól? Hű és igaz. Az, hogy amikor könyörgünk, hogy Uram, bocsáss meg a mi bűnünket, miért bocsátja meg a fűtőrobinak a bűnét? Mert könyörögtem? Mert őszinte voltam? Mert nagyon megbántottam? Ez mind jó, csak nem akarom itt kitenni a hangsúlyt. Ő azért megbocsájt, mert ő igaz. És azt jelenti, hogy ő egy igazságos Isten. És ő megbüntette az Úr Jézus Krisztus helyettem, ugye? Miattam. És értem. És azért igazságosan meg tud bocsájtani engem Krisztus miatt. Nem azért, mert könyörögtem. Nekünk nem szabad elfelejteni, hogy mi nem csak tudunk menni az Istenhez. Bűnt vallani. Beszélni Istennel. A Teremtő Istennel. Nekünk szükségünk van egy közbenjáróra. Ugye? Szükségünk van, hogy valaki közben jár. És ez az Úr Jézus Krisztus. És csak Krisztusban tudunk menni Istenhez. És Krisztusban az ő vére miatt, az ő vére folyt helyettünk. És csak Krisztus miatt mehetünk az Úr, az Atyához. És mi, ő miatt megbocsájt. Tehát az Isten igazságosan megbüntette. És amikor mi csak könyörögjünk és kérünk, bocsáss meg, légy szíves, mintha elfelejtenénk a keresztre. Nekünk, mint keresztények, Krisztus a mi igazi és egyetlen megnyugvás, ugye? És a mi lelkiismeretünk, mi csak Krisztusban tudunk találni igazi reményt, ugye, és megoldás az életünknek. És itt a különbség. Ha mi megkapnánk, amit érdemelnénk, mit kapnánk? Ha minden bűnünkért az Isten azt adna, amit én érdemellek, akkor milyen lenne az én életem? Borzasztó. És itt ezek az emberek, akik hisznek a karmában, akarnak azt mondani, hogy az Isten szuverén, és az ember felelős. Mi is azt mondjuk, hogy az Isten szuverén, és az ember felelős. De nem vagyunk felelős mindenre. Ha felelős lenne mindenre, akkor végünk van. És az Isten nem csak szuverén Isten, az Isten kegyelmes Isten. És megbocsájt. És itt a különbség. Jézus Krisztusban a nagy-nagy különbség. És csak így nyugszik meg a lelkiismeretünk, és csak Krisztusban van a békesség. Tehát nem tisztulunk meg a saját erőfeszítésünkből több életeken keresztül. Ez miért borzasztó? Tudjátok, ugye, hogy Indiában rengeteg árvad gyerekek vannak az utcákban, ugye? Rengeteg, több százezer gyerek van az utcán. És a gyerekek szenvednek, ugye? Miért nem segítenek rajta? Miért nem valaki segít ezen az édes kis gyerekeken? Miért nem? Tudjátok a választ, ugye? Mert ez az ő karmája. Az előtte való életben valamit elrontott, valami nagyon rosszat csinált, és ez az ő karmája, hogy ezt az életet éljen. Mint árva gyerek az utcán, és most neki le kell dolgozni, és én beleavatkozok, és segítek neki, akkor elrontottam a karmáját, és a következő életem újra kell ezt leélnie. Nincs kegyelem. És az életek nincs értéke. Ha meghal, az nem egy rossz dolog, mert nincs jó vagy rossz. Az csak egy esemény, meghalt a kisgyerek. Nem mondjuk, hogy rossz, és ne segítsünk rajta. Ez a karmának a mindennapi megoldás. És ide akarják hozni. Tehát, amit szeretnék csinálni most, hogy beszélnek kicsit a Szentlélekkel való töltekezésről. És itt megint milyen dolgokban tudjunk összehasonlítani, és milyen dolgokban tudjunk különböztetni a keleti vallás és a kereszténység. Tehát az első dolog, a Krisztus keresztjébe vetett hit által már megtörtént minden keresztény szívében. Mi az, amit már megtörtént minden kereszténynek a szívében? Az, hogy az Isten adta az ő szent lelket nekünk. Ha de megtértél, Krisztusban vagy, azt mondod magadról, hívő vagy, és nagyon jól tudod, hogy mi a lényege a kereszténységnek, a Biblia szeretne bíztatni téged, hogy nyugodj meg, mert ő adta az ő lelket nekünk. Jó, hagy olvasom fel Galaté 3:1-6. Örök, hogy van valakinek, aki Bibliája van, szuper. Tehát ez a klasszikus textus erről a témáról. Ha akarjuk megérteni a Szentlélekkel való töltekezés, így kell, hogy kezdjünk. Galaté 3. És Pál mondja ezt, aki nagyon mérges a galatákról, mert valamit elfelejtették. Mi az, amit elfelejtették a galaták? Ó, esztelen galátok! Ki ígézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztus, mintha közöttetek feszítették volna meg? Magyarul, amikor Pál ott volt, hirdettük nektek az evangéliumot, ugye? A keresztet hirdettük nektek! Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptatok el lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján. Ezek mind ilyen retorikus kérdések lesznek. Tudjuk már a választ ennek a kérdésnek, ugye? Tudjuk a választ ennek a kérdésnek. Hogyan kaptatok már a lelket a törvény cselekedésből, vagy egy hit által? Honnan kaptatok a lelket? Már tudjunk a választ ennek. Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltok ilyen nagy dolgokat, ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igének hallása által teszi-e ezt? Ezek a versekben azt olvasunk, hogy amikor Pál először ott volt Galáciában, hirdette az evangéliumot nekik, ők elhitték az evangéliumot, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt értük, és akkor kapták meg a szent lelket. De ezek a galáciák kezdtek a törvény szerint élni. És azt gondolni, ha én betartom a törvényét, ha én egy elkölcsi életet élek, akkor az Isten adja az ő szent lelket. Magyarul, ha jó, engedelmeskedek, akkor kapok a szent lelket. Ha nem engedelmeskedek, akkor nem kapom a szent lelket. És Pál azt mondja, és ez az egyetlen hely a Bibliában, hol Pál mérges. Mert ők akarnak elhagyni, vagy otthagyni az evangéliumot, és ráállni az Isten törvényéről. Cselekedet központi életet akarnak élni. És Pál azt mondja, nem. Hogyan kezditek ezt az életet? Hittek az evangéliumon. Megkaptátok a szent lelket akkor. És most így napról napra éljetek hitáltal az evangéliumban. És amikor ezt teszünk napról napra, akkor Isten küldi az ő szent lelket. Magyarul, amiről beszélünk itt, ez egy misztérium. Ez egy misztérium. De pontosan erről van szó. Valahogy mi napról napról visszatérünk mindig újra és újra a kereszthez. Mi az, amit az Úr Jézus Krisztus tett? Értem. Hálaadással visszatekintjük a keresztre. És amikor hálaadással tekintjük, hogy ő meghalt értem, és ő miatt, ugye, Isten megbocsájt. Ő miatt Isten megigazított. Ő miatt Isten nem vádol. Ő miatt Krisztus, vagy Isten szeret. Ugye, ne gondoljunk, hogy Isten szeret téged. Isten szeret téged Jézus Krisztusban. Hatalmas nagy különbség van. És amikor állandóan hitáltal tekintjük újra és újra vissza az evangéliumra, akkor mintha ez lenne az eszköz, ahogy Isten küldi az ő szent lelket újra és újra az életünkben. Újra és újra hivatkozunk az evangéliumra. Tudom, hogy bűnös ember vagyok, tudom, hogy mit érdemlek, de Krisztusban Isten engem szeret. És meg vagyok bocsájtva. És amikor az ember, amikor mi hivatkozunk az evangéliumra, akkor Isten küldi a szent lelket az életünkben. Ez a szent lélekkel való töltekezés. Így kaptunk a szent lelket, és így járjunk a szent lélekkel napról napra. Na most, ha már megkaptunk a Szent Lelket, a Biblia arra is biztat minket, hogy napról napra kérjünk a Szent Lelket. És azt olvasunk Lukács 11-ben, 5-től 13. Ez egy nagyon-nagyon érdekes ige szakasz, mert éppen Krisztus tanít minket, hogy hogy kell imádkozni a méltságban. És arra beszél, hogy add a mi mindennapi kenyerünket, ugye? Most mi az a mindennapi kenyerünket? Mit jelent a mindennapi kenyerünket? És nem is fejezi be a méltságot, és ezek a verseket kezd tanítani, tovább tanítani, hogy hogy kell imádkozni. Eredetileg nem akartam az egészet felolvasni, de mégis fogom az egészet felolvasni, mert nagyon érdekes. Tehát ez a méltságnak a folytatás. Hogy kell nekünk imádkozni? Most figyeljétek, Lukács 11:5-13. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közülöttek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret. Mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről. Ne zaklasd engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolkodása miatt fel fog kelni. És megadja neki, amire szüksége van. Ugye? A tolakodás miatt. Okay. Én is azt mondom nektek. Kérjetek, és adatik. Keresetek, és találtok. Zörgesetek, és megnyitatik nektek. Mert mindaz, aki kér, az kap. Aki keres, az talál. És az, aki zörget, annak megnyitatik. Melyik apa az közöttek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojás kér, szkorpiót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle. És itt van egy nagy paradoxon. Megkaptunk a Szent Lelket, amikor hívők lettünk. Már megkaptunk. De mint minden fontos igazság a Bibliában, paradoxban jelenik meg, már, de mégsem. És itt is a Biblia azt mondja, hogy mégsem kaptátok meg a Szent Lelket, kérni kell. És a Biblia biztat minket, merjünk kiáltani Istenhez, add a te Szent Lelkedből. Nekem szükségem van a te erődről. Nekem szükségem van az örömre. Nekem szüksége van a szeretetre, mert nélküle nem tudok szeretni. Nincsen erőm. És az Isten kér, hogy merjünk kiáltani, és fogadni. C.S. Lewis sokszor arra beszél a keresztények, az a mi bajunk, hogy nem eléggé vágyakozunk Istenre. Nem merjünk eléggé kérni dolgokat Istentől. Az a mi bajunk, hogy passzívek vagyunk. Igenis, meg vagyunk eléggé. Hát én már megkaptam a Szent Lelket. És végülis azért én presbiteriánus lelkész vagyok, református vagyok, és sokszor a református egyházban alig beszélnek erről, hogy kell kérni a Szent Lelket. Miért? Mert mi már kaptunk. De pontosan az ellentét a karizmatikus gyülekezetben állandóan kérnek a Szent Lelket. És nem tudnak megnyugodni abban, hogy ők már megkapták a Szent Lelket. Most kinek van igaza? Valahogy mindegy kettőknek, de egyikünk se. Mert egy már... Vagy inkább ez a mind a kettő igaz, ugye? És nem szabad itt tenni a hangsúlyt, se itt. Mind a kettő igaz. Harmadik, Krisztusban való hitnek a mindennapi gyümölcse a szeretet. Tehát Isten adja az ő Szent Lelket. És mi a fő gyümölcs ennek? A szeretet. Galatai 5:6. Mert Krisztus Jézusban nem számít semmit, csak a szeretet által munkálkodó hit. Mi az, amit számít Istennek? A szeretet által munkálkodó hit. Ha a te hited dolgozik, mit jelent, hogy a hited dolgozik? Szenvedsz. Látod a saját bűneidet. Nem tudsz mit kezdeni magaddal. Te hited dolgozik, munkálkodik a hited. Jézus Krisztus velem van. Az én Uram hűséges hozzám. Annak ellenére, hogy én milyen vagyok, ő szeret engem. Ő bebizonyította az ő szeretet felén, ő meghalt a kereszten. Tudom, hogy szeret. Ha te hited dolgozik, Hogy fog ez kinyilvánulni? Szeretet által. Szeretet által. Ha az evangélium lakozik benned, a gyümölcse a szeretet. Másképpen lehet mondani, a Szent Léleknek a gyümölcse, menjünk előre, csak egy pár vers. Galatai 5, most Galatai 5, 22-23. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Nekünk szükségünk van mindegyikről, ugye? Emlékszem, amikor az egyetemen voltam, volt egy barátom, aki ezeket megtanulmányozta, és próbált igyekezni ezeket megtanulni. Ezeket meg lehet tanulni? Kicsit. De igazán ez a Szentlélek a gyümölcse az életünkben. Nekünk Krisztussal kell törekedni, Krisztusra nézni, és ő adja az ő szent lelket, adja a szeretet. Tehát szeretetet mások felé. És a következő pont pontosan ez. A Szentlélek ajándékai, hogy tudjunk szolgálni. Tehát az Isten ad nekünk talentumokat, hogy tudjunk szolgálni, ugye? Mások felé. Ő adja az ő erejét, hogy tudjunk hirdetni az evangéliumot, ugye? Most az én bibliaolvasásomban olvasok a második Mózes, amikor építik az Isten sátorját, ugye? Körülbelül 10 fejezeten keresztül részletesen le van írva, és segítsen, ne aludjak el, és annyira unalmas az egész. Ki érdekel, hogy milyen részletesen le van írva. De vannak egy jó pár nagy kincsek, ugye? Ez is azt mondja, hogy én adtam az én lelkem azok a művészítő emberekben, akik fogják felépíteni a sátorját. Fantasztikus gondolat, ugye? Hogy az Isten adja a tehetséget, talentumokat. És azt szerint szeretne, hogy mi szolgáljunk. Hihetetlen. Istentől van ezek a tehetséges. Hogy tudjunk másoknak segíteni. Másokat szeretni. Másoknak hirdetni az evangéliumot, ugye? 1. Korintus 14.1. Törekedjetek a szeretetre. Az a legfontosabb, a szeretet. És buzgón kérjetek a lelki ajándékokat. De leginkább azt, hogy profétáljatok. Igen, kérjünk, Uram, add nekem lelki ajándékokat, hogy tudok szolgálni. Hogy tudok tanítani. És Apcsal 1.8. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júliában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határig. Amikor a Szentlélek munkálkodik rajtukon keresztül, ez nem a mi javunkra, ez nem a, hogy én jól érzem magamat. Amikor a Szentlélek betölt minket, az mindig más embernek a javára szolgál. A szeretet mások felé, a szolgálat, és hogy hirdetjük az evangéliumot a világ felé. És még egy pár pont. A lélek által tudjunk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Galatai 4.6. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkben, aki ezt kiáltja, Abba, Atya. Amikor te imádkozol, és este van, és a te szívedben van olyan érzés, hogy én szeretem az én mennyei atyámat. Az az érzés honnan jött? Gondolkoztál ezen? De miért szereted egy transzendens személytelen erő? Azért, mert nem személytelen erő. És meg vagy győződve, hogy ez a te mennyei atyád, mert az a Szentléleknek a munkája de életedben, hogy te mersz kiáltani, és azt mondja, Abba, Atya. Az Istentől van. Ő adja azt a hitet, hogy merjük hinni az evangéliumban. Nem csodálatos? És én remélem, hogy mindannyiuk, akik itt vannak, megvagytok győződve, hogy nincs egy személytelen erő, hogy van egy mennyei atyánk, aki ezt tudunk fordulni. És minden bajainkban ő az, aki vigasztal és erősít. És ez a dolog, hogy személytelen erő, ez annyira sértő, nem? Borzasztó. Így tekintenek Istenre, aki szeret minket, mint egy személytelen erő. Tehát, amikor Pál beszél a Szentlélekről az 1. Korintus levélben, 1. Korintus 13-ban azt mondja, hogy a legfontosabb messziről a szeretet, ugye? És ha nincs szeretet bennem, pedig szolgálok, Semmi nem vagyok, ugye? A szeretet a legfontosabb. Szeretet után jönnek a lelki ajándékokat. És Isten adja az ő lelki ajándékokat, hogy tudjunk szolgálni. Tehát a szolgálat az is nagyon fontos, csak a szeretet az még fontosabb a szolgálatnál. Tehát a sorrang a Pálnak, a Szentléleknek a való munkáját az életükben, a szeretet, a Szentléleknek a való munkáját a szolgálatban, és a harmadik, mit mond Pál? 1. Korintus 14:19-ben, de gyülekezetben inkább akarok 5 szót kimondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mint sem 10 000 szót nyelveken. A nyelveken szólás a Pálnak a fontosság sorrendszerint nem annyira fontos. Ha valaki nyelveken szól, az a de dolgod. Én még nem nyelveken szóltam az életemben, nem keresem azt a tapasztalat, mert én azzal törekszek, hogy mit jelent szeretni, és mit jelent szolgálni. És ez a Szentléleknek a munkája az életünkben. Még egy pár gondolat is befejezünk. Ne legyünk bőncentrikus keresztények. Az mit jelent? Tudod, az elmúlt 30 év alatt olyan sok ember már elfordult az egyháztól. Nem érdekel, mit mond az egyház. Miért? Mert az egyház állandó beszél a bűnről, és a problémáról, és lenyomja az embereket. Mi keresztények, mi azt mondjuk, hogy ez a probléma, a bűn. Jó, oké. Az jó, hallottam, ez a probléma. De hol van a megoldás? De az emberek keresnek megoldások az ő mindennapi élet problémáikra. Föltesznek nagy kérdések. Mi a megoldás? Mi a válasz ezek a nagy kérdéseknek? Mi az értelme az én életemnek? Én hogyan tudok szolgálni? Hogyan tudok segíteni? Mi az én elhivatásom? Értitek? Mint keresztények, nekünk sokkal globálisan kell beszélnünk az evangéliumról, az Istenről. Nekünk nem csak a bűnről kell beszélni. Az egy dolog, hogy a bűnről beszélnek. Az nagyon a helyén van, és nagyon-nagyon fontos, hogy tisztázunk, hogy mi a fő probléma. De az emberek keresik az életnek a megoldásai. Az emberek keresek, hogy én hogyan tudok megtalálni az én helyemet ezen a világon, hogy jobbá tudom tenni ezt a világot. És erről kell, hogy beszélünk is. Ne beszéljünk egy csonkított evangéliumról. Tehát beszélnünk kell az élet legfontosabb kérdéséről, és az egész keresztény világszemléletről. Tehát Krisztusról kell beszélnünk, mert benne van az igazi megoldás és remény minden egyes embernek. Föltettem egy pár kérdést, mert szeretnék felosztani titeket kis csoportokban, de hagyd fejezem be egy pár gondot, és ha vannak kérdések, nem tudom, hogy leírtak, vagy ha valaki szeretne föltenni. Én nagyon sokat foglalkozok a világ szemléletekkel, és egyre jobban meg vagyok győződve, hogy mennyire fontos, hogy mi keresztények tisztában legyünk azzal, hogy miben hiszünk, és hogy ezt a hitet tudjunk továbbítani másoknak. Ha valakinek fontos, hogy ismerje a világ szemléleti gondolatok, akkor nagyon ajánlom 2 könyv volt hátul, ami nagyon megváltozott sok minden nekem. Az Albert Waltersnak a könyve Vissza a kezdetekhez. Az a legjobb könyv megérteni a világ szemlélet fontos gondolatok. És a Filmklub könyvet. A Filmklubban állandóan beszélünk a film a világ szemléletekről. És ebben a könyvben le vannak írva a különböző világ szemléletek, és mi hogyan kell gondolkozni a világ szemléleti dolgokról. És ezen az alapján nézzünk a filmeket itt. Ezen az alapján beszélünk a filmekről. Tudnám itt felhozni sok ember, aki tudna beszélni, hogy ezek a könyvek mennyire segített nekik az ő saját életükben. Éppen a Büki Péter nincs itt. Se Hötze Gábor. Az Adónián el kellett mennie. De nem baj. De ezek a csoportvezetők mindegyik olvassák. És kezdenek fejlődni abban, hogy mit jelent mint keresztény gondolkozni és eligazodni ezen a szörnyű világban, amiben élünk. Tehát ezeket nagyon ajánlom azoknak, akik szeretnek gondolkozni, és szeretnék tájékozódni és segíteni. Vannak egy pár kérdés. Mit gondolsz a magyarországi lelki állapotáról? Tehát a kis csoportban lehet beszélni. Az ezoterika világ hogyan vesz téged körül? Személyes tapasztalatod. Egyetért ez Kopp Mária idézítével, hogy milyen szerepet játszik az életünkben a világ szemléletünk. Röviden fogalmazatok meg egymásnak egy hitrendszereteket, és imádkozunk Magyarországért.